Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit. Ha még nem tette meg valaki, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek be minket, és lájkoljatok minket, kommenteljetek, és nézzétek vissza a korábbi videóinkat is.
Mai adásunk vendége Bognár Domonkos, a Spiller TV műsorvezető és kommentátora. Doma, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
Mai adásunk fő témája a La Liga lesz, és igyekszünk minden komolyabb történést átvenni, kielemezni, kibeszélni, ami a szezon során történt. Lesz szó a Barcelonáról, Real Madridról, de azért a középcsapatokat is érinteni fogjuk, és akkor kezdjük a bajnokkal, a Barcelonával, akik 10 pontos fölénnyel lettek bajnokok a Real Madrid előtt, és bár a nemzetközi szinten nem volt túl sikeres a csapat, de nem egy egyszerű, csak a finoman fogalmaztam, de nem egy egyszerű helyzetbe került bele Xavi, és összességében jól megoldotta, és tudott fejlődni folyamatosan a keze által a csapat. Az ő személyében meglett egy olyan edző, akire hosszú távon építkezhet a Barcelona, és most újra tud vele kultúrát teremteni?
Jó kérdés, de az biztos, hogy ez óriási siker neki, hogy az első szezonjában ilyen körülmények között megnyerte a bajnokságot. Hogyha visszamegyünk augusztusra, vagy július végére, mert ugye most korábban kezdődött a bajnokság a VB miatt, akkor ott azért óriási gondok voltak. Tehát tényleg olyan gigantikus gondok, amik egyébként a szezon közben is előjöttek, sőt most megint újra terítékre kerülnek, csak tavaly még durvábbak voltak, még Laportáéknak nagyon kellett számolgatniuk. Ugye nyáron több ilyen palánkát is meg kellett húzniuk, amire ugye nincsen megfelelő magyar szó, de ott volt az, hogy olyan pénzügyi manőverekre volt szükség, hogy a legtöbb dolog, amit eladtak, az tévés jog volt, ugye, és azzal tudtak megfelelő pénzt szerezni egyáltalán arra, hogy beregisztrálják a játékosokat. Augusztusban még Koundé nem is játszhatott az első néhány fordulóban, és tényleg fogta az ember a fejét, hogy az is alapból, hogy Christensent, Lewandowskit regisztrálni sikerüljön, ahhoz az első meccs előtti napra volt szükség, és akkor ott így picit megnyugodtak a kedélyek, aztán mondom, Koundét is sikerült egy idő után regisztrálni, tehát senki nem gondolta volna, hogy ez a Barca ennyivel meg fogja nyerni a bajnokságot, ugye azért a spanyol bajnokságban annyira nem gyakori az, hogy valaki fordulókkal a vége előtt már biztosan bajnok legyen, ez most megtörtént a Barcával. Ami a meglepetés része volt, hogy ilyen 1-0-ákkal sikerült, és nem biztos, hogy minden szezonban kifog egy olyan jó évet Ter Stegen, akinek egyébként voltak már rossz szezonjai a Barcelonában, szóval nem biztos, hogy minden szezonja ilyen jól fog sikerülni, mint ez a mostani. Nem is tudom, biztos, hogy 10 fölött volt az 1-0-áknak a száma, hogy végül mennyinél álltak meg, azt nem tudom, de azért itt az utolsó meccseken előjöttek olyan problémák, meg hát nyilván az európai meccseken is, amiket orvosolni kell. És amit kicsit meglepődtünk talán, hogy Xavi nem tud most már évek alatt sem megoldást találni rá, de itt is voltak sérülések, voltak különböző megakadások, változtatások, nem tudom, Piqué visszavonulása, Eric Garcia borzalmasan gyenge szereplése, amik azért azt mondatják az emberrel, hogy vannak problémák, de a bajnoki cím az tényleg minden mást így ugye háttérbe szorít.
Hogyha Xavi helyzetét nézzük, akkor ugye nyilván különleges lehet az a kapcsolat, ami ugye Laportával létrejött, és nyilván tehát mind a szurkolóknak, mind a csapattagoknak van egy bizalma Xavi felé, ami valószínűleg egyébként most biztosan törhetetlennek tűnik. De felmerül bennem a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha szerintem még egy szezont mondjuk sikertelenül le tudna húzni, de vajon mi van akkor, hogyha 2-3 szezont is ugyanígy visz végig, és tegyük fel, csak egy-egy trófea jön össze?
Hát ez a kérdés, ugye, hogy mi számít sikertelennek, mert ez a szezon így a bajnoki címe biztos, hogy nem sikertelen. Főleg azok után, mondom, a Dembélé sérülés nagyon rosszul jött a csapatnak, ott elől Ferran Torres-szel, Ansu Fatival is kellett még így próbálkoznia. Amire nem talált ugye megoldást Xavi, hogy helyenként itt a mélyen ülő védelmekkel mit csináljon, hogyan törje föl őket, és ugye ezekből lettek 1-0-ák, ezekből lett a sok labdatartás, az tényleg itt a védekezésre vonatkozott, és nem az volt a helyzet, hogy végtelen mennyiségű helyzetet dolgozott volna ki a Barca, és nem tudta berugdosni őket, hanem az volt a helyzet, hogy sok meccsen szenvedett. Nagyon szenvedett azért, hogy egyáltalán a győzelem meglegyen, de mondom, most jó felé billen mindig a dolog, és miközben egy olyan védelemre alapozhatnak, amelyikben ott van Araujo, aki tényleg még mindig mondhatjuk, hogy a jövő embere is, Christensen, akinek az átigazolása talán a legnagyobb pozitív csalódás volt, tehát elképesztően jól játszott, amíg meg nem sérült. Egy olyan bal hátvédjük van most már Jordi Alba mellett, sőt előtt, mert hogy nem véletlen, hogy Alba távozott, Alejandro Baldi, aki viszont tényleg az egyik legnagyobb ígéret ezen a poszton, és hát a jobb hátvéd poszt a kérdés, de hát ott van Koundé, tehát akivel...
Bár ő annyira nem szeret ott játszani.
Annyira nem szeret ott játszani, mégis ő a pánik megoldás. És akkor van egy ilyen betonbiztos alapvédelmed, és akkor ezt kellene még kiegészíteni, és ez nem is feltétlenül kellene, hogy nagyon-nagyon sokba kerüljön, de hogy a biztos alap legalább megvan. Ha nincsenek trófeák, az a, hogy minden a körülményektől függ, ha nincsenek trófeák, akkor is kijöhet ebből még egy olyan nyár, hogy mondjuk szeptemberre kiderül, hogy megint nem tud sokat költeni a Barca, bár ez most már cáfolatot nyert azzal, hogy Gündoğan szinte biztosan megy a Barcába, de mondom, itt még annyi minden történhet, hogy nagyon sok mindentől függ az, hogy Xavinak mit hoz a jövője, most nagyon-nagyon jól áll a szénája, és ugye sok helyen nem jött be az, hogy korábbi legendákat ültetnek a padra, sok olyan fiatal edző van, aki megbukott, Lampard, Gerrardnak sem sikerült annyira fényesen most az utóbbi szezonja, Pirlo egyelőre nem tudott bekerülni az európai focinak a vérkeringésébe, de Xavinak ez azért nagyon pozitív, hogy szilárd alapokat le tudott tenni, és innen már lehet tovább építkezni.
Hát és tovább megyünk a védelemről a középpályára. Ott van Gavi, Pedri, akiben még azért bőven van fejlődési lehetőség, és itt ez lesz a kérdés a Barcelonánál, hogy ez a sikeres, hogy mennyire fenntartható, sőt, igazából tovább kell majd lépni a következő szintre, hogy két fronton tudjon sikeres lenni Xavi, mert biztos, hogy a következő években ezt el fogják várni. Nem biztos, hogy folyamatosan trófea kell, de biztos, hogy kell, hogy ott legyenek az első két pozícióban, meg a bajnokok ligájában negyeddöntő, elődöntő ott legyen, és meg játékban is elő lépjen a csapat. Hogyha ez megtörténik, és versenyképes a csapat, és ott van a fejlődés, akkor szerintem biztonságban lesz Xavinak az állása. Mondjuk a Gündoğan, Pedri, Gavi hármas, akár ott belül, de lehet, hogy nem biztos, hogy így fog kinézni.
És még ott van mellettük De Jong, akit igen, pedig úgy használhat Jokerként, hogy azért játszatnia kell. Tehát, hogy egy ilyen játékos nem nagyon ültet le a padra. Kérdés, hogy ez a dinamika ott a középpályán hogyan fog működni. Idén azért többé-kevésbé a sérülések is segítettek Xavinak, tehát Pedri ugye most már nem az első szezonban van annyira széthajtva, hogy elkerülhetetlennek tűnik a sérülés, most megint megsérült, ugye őt nagyon jól kell menedzselni, miközben mondjuk lehet, hogy Kessié nem fogja ütni az asztalt a vezetőségnél játékpercek miatt, de az biztos, hogy Gündoğan nem azért megy oda, hogy padozzon, Gavi pedig nyilván az egyik legnagyobb tehetség a fociban a középpályások között, úgyhogy ő sem fogja sokáig tűrni azt, hogyha csak a kupa meccseket kapja meg mondjuk.
Hát az biztos. De hogyha már Barcelona, akkor mindenképpen beszélnünk kell Lionel Messinek az átigazolásáról is, aki a PSG-től távozott, és végül nem a Barcelonát választotta, hanem az Inter Miami-ba szerződött. Mennyire arculcsapás ez a Barcának, meg Laportának, aki azzal kampányolt...
Hát meg a szurkolóknak.
Hát meg azzal kampányolt Laporta, hogy na én visszahozom Messit, aztán végül ez nem sikerült, hanem és most újra kikosarazta őt, és végül a Messi nem a Barcelonát választotta. Ez mennyire fáj a Barcának, ez mennyire rossz PR a Barcának, meg Messi szempontjából ez mennyire volt jó és okos döntés?
Hát, hogyha a Barcát nézzük amúgy összességében, kezdem a meglepő részével, szerintem iszonyatosan nagy szerencséje van a Barcának, hogy Messinek nem kell visszamennie, és nem tud visszamenni. Tehát, hogy ez abszolút a jövőben mutató döntés.
Mert főleg pénzügyileg lett volna, ez nagyon nehéz összehozni.
Pénzügyileg nehéz lett volna összehozni, de máshogy is láttuk már azt, hogy Messi rá tud telepedni egy öltözőre. És most nem a Paris Saint-Germainre gondolok, hanem még a barszás utolsó éveire. És Matteo Alemanni, aki a sportigazgatója a Barcelonának, volt nagyjából egy hét itt a szezon végén, amikor úgy tűnt, hogy elmegy az Aston Villához, aztán mégis meggondolta magát. A hírek szerint ő volt az, aki azt mondta, hogy inkább előrefele tekintsünk, és nem kellene ezt a Messi visszaigazolást erőltetni, és kicsit úgy tűnt, hogy ezért is távozik, mert azt mondja, hogy ez csődbe viszi a klubot, és nem a jó irányba viszi a klubot. Aztán tényleg a semmiből, tehát a derültékben meggondolta magát, és úgy döntött, hogy mégiscsak marad a Barcelonánál. Miközben ugye a Messivel kapcsolatos hírek azok úgy alakultak, hogy elkezdtek sutyorogni, miután kijöttek a sajtóhírek, hogy nem fog hosszabbítani a Paris Saint-Germain-nel. Aztán a bajnoki cím ünneplésénél valamelyik Barca vezető, nem is tudom, hogy ki volt, aztán Rafa Juste, de nem vagyok benne biztos, ott az ünneplés közben kimondta, hogy szeretné ő is, és egyre közelebb van az, hogy Messi visszatérjen a Barcához. Ugye akkor már mentek a 10. percben ezek a Messi-Messi kiabálások a Camp Nou-ban, és mindenki egyre inkább hit benne. Csak hogy közben ez tényleg az, hogy csinálsz valaminek nagy hírverést, miközben a kulcsa az nyilván Messi akarata, és a Barcelonának a pénzügyi lehetőségei. Ki jött ugye, hogy a La Liga zöld utat adott annak, hogy milyen pénzügyi korlátai vannak a Barcelona, illetve elfogadták a pénzügyi tervüket, és aztán elég gyorsan kiderült, hogy Messi úgy látja, hogy ez nincsen biztosítva, hogy neki ott békés időszaka legyen. Egyébként magáról az átigazolásról ugye azok a hírek jöttek ki még, hogy nem akarta még egyszer ugyanazt Messi eljátszani, mint 2021-ben. Tehát, hogy az számára nagyon megalázó volt, amit szerintem abszolút meg tudunk érteni, és hogy ezt nem akarja még egyszer végigcsinálni. Most már tényleg mindent megnyert, amit megnyerhetett. Ez a VB volt a haba tortán. Neki most a béke az fontosabb. Meg ugye azért még az is valahol talán a háttérben benne van a levegőben, hogy nem akarja a saját szobrát lerombolni Barcelonában. Tehát ez megfordulhatott volna akár ez a történet. Ugye még amikor eligazolt, akkor is volt egy ilyen vetülete, hogy Messi nem hajlandó lemondani a fizetéséről, meg nem hajlandó semmiféle áldozatot hozni azért, hogy a Barcelonában maradhasson. Ne hülyéskedjünk már, hogy itt Messinek van adóssága a Barcelona felé. Nem, nincsen, a Barcelonának van adóssága Messi felé, de nem volt egyszerűen olyan megoldás, úgy tűnik, ami mind a két félnek megfelelt volna.
Hát maximum abból a szempontból rossz, hogy nem jött össze, hogy azért a sztori úgy lett volna kerek, Messi sztoria, hogyha ott fejezi be a pályafutását, vagy legalábbis a profi éveknek az utolsó éveit azt ott tölti.
Igen, csak a Barca ugye nem a New World hát Boys, hanem a Barcelona, az a Barcelona, ahol tényleg teljesíteni kell különben, és még Xavinál is nyilván teljesíteni kell, különben tönkre megy a csapat, és hát egy 36 éves, vagy pár héten belül 36 éves Lionel Messi, nem biztos, hogyha magát a játékot nézzük, akkor beleillett volna, és nem homályosított volna el mindenkit ebben a csapatban.
Igen, de hogyha
már... Real Madrid. Persze. Ikon vonult vissza a Real Madridból, vagy akár a Barcelonát nézem, ott is igen. Nagyon sok ikon nem onnan vonult vissza.
De hogyha már azért Messi sztoriát említjük, akkor ugye, ahogy említetted is, tényleg Jordi Alba is elköszönt a csapattól, Busquets is elköszönt, mint tudjuk, ugye megy Messi után Miami-be, és ugye Piqué is ebben az évben mondott...
Nevezzük elköszönésnek, de inkább becsapta az ajtót magam.
Igen, ott egy belső feszültség ott biztos volt.
De lényeg a lényeg, hogy azért ez a Barcelona tulajdonképpen teljesen maga mögött hagyja az előző sikerkorszakának az alap pilléreit. Akik kérdés nyilván, hogy már hátráltatták a csapatot, vagy segítették, az mindenképpen kérdés lehet viszont, hogy az identitása az megmaradhat-e a csapatnak, hiszen nagyon sokszor láttuk ezt így más csapatoknál is, hogy azért kellett a nagy öreg, aki már 10-20 éve ott van a csapatnál, és tudja, hogy mit jelent az, hogy a Barcelonát sikerre vezetni.
Ott van, a kispadon.
Xavi.
Így van. Hát ő ezt abszolút tovább viheti, csak az a kérdés, hogy hogyan tud együttműködni Alemannival, meg a vezetőséggel. Ebben nem is Laporta igazán a kérdés, meg nem is Xavi, mert látjuk, hogy neki megmaradtak ezek alapköveknek, és már Szaúd-Arábiában is úgy edzősködött, hogy ezeknek az elveknek a mentén, de hát egyszerűen egy edzőnek van egy kerete. Egy edzőnek van egy sportigazgatója, aki próbálja megszerezni neki a megfelelő játékosokat. Gündogan például pont beleillik mondjuk ezekbe az elképzelésekbe, de vannak olyan játékosok, akik azért kicsit más stílust hoznak, mondjuk nem tudom, hogy Dembélé passzjátéka, Ferran Torres passzjátéka mennyire volt dicsérhető ebben a szezonban, és hogyha tök más profilű játékosaid vannak, akkor alkalmazkodni kell. Xavi engedett az ő elképzeléseiből, alkalmazkodott ahhoz, azt mondta, hogyha nem vagyunk elég erősek támadásban, akkor bizony a védekezésre kell ráerősíteni, és igaza lett, mert ezzel nyert bajnokságot a Barcelona, miközben egyébként Lewandowski gólkirály lett, 20 gól fölött zárt az első szezonjában, tehát azt hiszem, hogy innentől kezdve itt a hagyatékot tekintve Xavi kezében van minden, és képes ezt továbbvinni, kezelni.
De és nem csak Amerikába igazoltak sztárok, hanem Szaúd-Arábiába is, és egyre több nagy név egészen elképesztő összegért igazol oda. Lehet aggódni itt a futball jövője szempontjából, hogy akár ez lehet valamilyen átalakulás, milyen hatása lehet ennek, vagy olyasmi lesz, mint egy jó pár évvel ezelőtt Kína is megpróbálkozott ezzel, hogy nagyon komoly összegekért oda vinni sztárokat, de aztán az befutcsolt az a történet, mint hogyha ez most egy picivel erősebb próbálkozás lenne.
Hát Kína elég más, mint Szaúd-Arábia, de szerintem érdemes úgy abból kiindulni, hogy ott mit szerettek volna, és hogyan szerették volna ezt elérni. Ugye azért Kínának is volt a háttérben egy olyan erős próbálkozása, hogy ők szeretnének VB-t rendezni. Szaúd-Arábiában is van a háttérben egy olyan dolog, hogy szeretnének vagy VB-t rendezni, de jó kérdés, hogy mi a valódi szándék. Tehát, hogy a sportswashing, hogy egy kicsit tisztábra mossák az országnak a hírnevét, vagy pedig valóban szeretnének egy olyan gazdasági ágazatot, ami például Angliában, Spanyolországban, Németországban fontos része a gazdaságnak. És lehet, hogy igazából az a cél, hogy egy kicsit átalakítsák azt az országot, ami ugye, hát ismerik a közel-keleti országok jó részét, hogy azért elég furcsa az, hogy az emberi jogok kapcsán milyen a történelmük, és a közelmúltbeli történelmüket is ismerjük. Azt is tudjuk, hogy a nők jogaihoz hogyan állnak hozzá, hogy a melegek jogaihoz hogyan állnak hozzá, ha egyáltalán elismerik, és lehet, hogy ebből a szempontból is valami változást szeretnének elérni, és ez akár a focin keresztül is történhet. De nyilván mondom, a rövid távú cél, relatíve rövid táv az, hogy 2030-ban Szaúd-Arábia megkapja a VB rendezést. Ebből a szempontból egyébként azért jobb a helyzet, mint Katarban, mert Katarban ugye semmiféle bázis nincsen, és nem is volt a foci mögött. Miközben Szaúd-Arábiában látjuk ezeket a csapatokat, mint az Al-Hilal, az Al-Nassr, akik ugye egymásnak is riválisai, és nem úgy riválisai, hogy ezt kitalálták a semmiből, hanem valóban riválisok, tehát úgy nem, vagy hasonló, mint a Fradi Újpest, csak Szaúd-Arábiában nyilván. Szóval itt vannak alapok, vannak szurkolók is, az ázsiai bajnokok ligájában rendszeres szereplők, és nem csak azért, mert hogy oda visznek mondjuk sztárokat, hanem amúgy is erős csapatokról beszélünk. És Kínában azért ez az átalakulási igény, ez nem volt meg. Nem is tudom, hogy hol olvastam, talán az Athleticen, hogy Kínában nem volt az, hogy oda viszelte sztárokat, és akkor a Facebookon, Instagramon bárhol hirdetnék, hogy itt vagyok Kínában, mert Kínában saját Facebook, saját Instagram, vagy nem is tudom, hogy van-e Instagram, de Facebookból van rendszer, saját, az egy teljesen zárt rendszer. Itt viszont ugye arról van, ja, és nem is tudtak olyan sztárokat odavinni, mint Ronaldo, Benzema, vagy hát Kanténak a szintje volt az, ameddig talán maximum eljutottak.
Hát most az Ziyech is oda ment, és nem, ő már nem az a típusú játékos, aki teljes mértékben leköszönő játékos, vagy teljes mértékben kiöregedett játékos.
Bár azért a nagy része, aki eddig átigazolás, az a 30 pluszos, de mondom, tehát Ronaldónál nagyobb név nem kell egyáltalán. És ez egy döbbenetesen nagy fogás, de Benzema Ronaldo mellett van jelen pillanatban népszerűségben, meg nyilván a jelenlegi aranylabdásról beszélünk, tehát több kérdés nem is lehet. Szóval ez Kínához hasonlónak tűnik, mégis sokkal inkább, ha nem is a fenntarthatóság szót használnám, de a jövőbe mutatót azt mindenképpen.
És meg annyit hozzátennék, hogy más sportából is lehet hozni példákat, mert ott a Forma 1, és ugye van most szaúdi futam is, és próbálkozik Szaúd-Arábia az, hogy ne csak egy futamuk legyen, hanem több futam is legyen, meg pár évvel ezelőtt, vagy nem is pár évvel ezelőtt, pár hónappal ezelőtt megpróbálták megvenni az egész Forma 1-et a Liberty Mediától, de persze ez az amerikaiaknak nem tetszett, de nagyon komolyan próbálkozik Szaúd-Arábia a sporthatalom.
Semmi nem elég,
hát így nem. Van. És mesélt nekünk Balázsral utazó riporter, aki kint volt Szaúd-Arábiában, Mészáros Sándor, és amikor legelőször volt ott futam, mondta, hogy azért nagyon zárt rendszer volt, és nem volt annyira nyitott az ország, de most nagyon-nagyon sokat közeledett nyugathoz képest, és már sokkal nyitottabbak az emberek, és az egész országnak az atmoszférája megváltozott, mint hogyha a politikai irányban is szeretnek közeledni nyugathoz, és ott Közel-Keleten egy ilyen Las Vegas létrehozni az országban, meg a fővárosokban.
Pontosan ez a helyzet, csak tényleg az a baj, nem ismerjük a pontos motivációkat, hogy ez tényleg azért van, mert úgy döntött valaki a fő fejesek közül, hogy valóban liberalizálni szeretné az országot, vagy pedig ez kizárólag gazdasági megfontolás, hogyha sikerül egy kicsit rákapcsolódni a nyugatra, vagy ahogy a Chelsea esetében látjuk, mert ugye itt azért a háttérben homályosan, de zajlanak Todd Bowley és a szaúdiak között a tárgyalások, szóval itt valami ilyesmiről van szó, hogy egy gazdasági összefonódás, ami valóban biztosítaná Szaúd-Arábia jövőjét, de azért a mostani lépések is tehát erősen megkérdőjelezhető néhány. Ugye azután jött hirtelen az összes bejelentés, az átigazolások sora, hogy a szaúdi kormány hát azt kommunikálta, hogy privatizálják a foci csapatokat. Ugye a legtöbb foci csapat, korábban mindegyik foci csapat államilag működött. És ez a privatizálás, ez azt jelenti, hogy a Public Investment Fund, ami ugye elvileg befektetési alap, de hát gyakorlatilag mindenki tudja, hogy ezt a szaudi állam pénzeli, ők vettek részesedést 80%-osat a Newcastle-ben, és ez a befektetési alap vette meg szintén elég nagy, 75%-ban a 4 legnagyobb szaúdi klubot, és segít nekik. Tehát, hogy elvileg az állami befolyás felől mennek a privatizálás felé, de közben meg ugyanúgy állami pénzekből kitömik ezeket a csapatokat, és hát jó kérdés, hogy meddig. Tehát, hogy biztos, hogy végtelen szinte a pénzcsap, csak hogy meddig tudnak elmenni, hány játékos tudnak oda csábítani. Ugye nyilván a józanész azt mondja, hogy ezt nem így fölülről kéne fölfejleszteni, hanem az egészet alulról kellene fölépíteni utánpótlással, klubokkal, egyéb, csak hát mondom, a másik kérdés az, hogy mit a szándék, valószínűleg a VB miatt kellenek a nagy sztárok és a nagy nevek.
Igen, és hogyha már azért a szándékot emlegeted, akkor nyilván lehet egy olyan terv is, ami nem ennyire szép és jó, mint amit most felfestünk, hogy szeretnék magukat jobbá tenni, hanem szeretnének nyugatba megragadni, a nyugatba megragadni, és a Premier League-et is ugye azért most már eléggé ezek a csapatok határozzák meg, és a Manchester City is most végre fölért a csúcsra, de minek az árán? Tehát, hogy, és ugyanakkor a tradicionális futballnak meg lehet, hogy éppen a halálát nézzük végig, vagy a haldoklását. Szóval, hogy azért van ennek szerintem egy árnyaltabb oldala is.
Inkább így szerintem csak az a kérdés, hogy a szaúd-arábiai lépések felgyorsíthatják-e azt, hogy megszülessen a Superliga, és hogy fel tudják pénzügyileg venni a csapatok a versenyt a szaúdi ligával, vagy akár a Premier League, mert az angol csapatok köszönjük szépen jól vannak, de hogyha megnézzük a La Liga csapatokat, azért pénzügyileg igazán küszködnek a klubok, és még a Barcelona, meg a Real Madrid is picit bajban van, de talán a presztízs miatt ők még megoldják, de hát egy harmadik, negyedik számú, vagy ötödik számú La Liga csapat már nem tud annyi pénzből gazdálkodni, mint egy kieső jelölt a Premier League-be. Az olasz csapatok szintén küzdködnek, hogy ebből a szempontból a La Liga a jövője szempontjából aggódhat, hogy most itt a Premier League után még a szaúdiak is ennyi pénzből gazdálkodnak, lehet, hogy a Superligát fogja ezt felgyorsítani.
Hát az a spanyoloknak csak jó. Mármint, hogy nem a spanyoloknak, bocsánat, a Real Florentino Pereznek, igen, meg Laportának nagy öröme lenne, hogyha ezt felgyorsítaná a Superligát, de itt néhány éves távlatban azért attól nem kell tartani, hogy a Saudi Liga hirtelen a Premier League mellé, meg a La Liga mellé fölérne. Tehát egy futballkultúrát nem tudsz hirtelen így.
Inkább csak arra gondolok, hogy még több sztárt visznek el akár így ezáltal a La Ligából is, hogy aki nem a Premier
Pont Liga, ez az, hogy a La Liga kitermeli a saját sztárét, hogyha gondban van, tehát biztos vagyok benne, hogyha a Barcelonának nem lettek volna a pénzügyi gondjai, hogyha Ronald Koeman nincsen rákényszerítve, ugye akkor Gavit nem próbálja ki a felnőtt csapatban. Pedrit, aki nem Barca nevelés teljesen, hanem Las Palmas-i, de ő neki sem lett volna annyi lehetőség a középpályán, mert akkor nyilván bevásárol a Barcelona. És akkor ugyanezt történik, hogyha mondjuk tényleg megpróbálnák kisemmizni ezeket a csapatokat, egyszerűen olyan hátország van már kiépítve, de gyakorlatilag a spanyol bajnokságban azért beszélhetünk olyan csapatokról is, mint a Real Sociedad, mint a Betis, mint a Villarreal is talán, tehát hogy nem tud ezeket a csapatokat hirtelen egyik pillanatra a másikra kisemmizni, míg mondjuk Szaúd-Arábiában, ezért mondtam, hogy alulról, ha a józanész diktálná itt a tempót, akkor alulról építenék ki az egészet, és megfelelő számú és minőségű akadémiát építenének, megfelelő edzőket oda csábítva, ami nyilván zajlik a háttérben, csak az első és legfontosabb lépés ott, hogy a zászlós hajókat megszerezzék ezek szerint. De mondom, ettől nem féltem a La Ligát, hogy hirtelen eltűnne, sőt, ez a Superliga az egyre elkerülhetetlenebbnek tűnik, és hogy szaudiakkal vagy nem szaudiakkal, az már egy más kérdés. Ugye a szaudiak azt célozták meg, ezt így kimondva, hogy a világ 10 legjobb bajnoksága közé kerüljenek. Hogy ez miben fog megnyilvánulni, az egy nagyon jó kérdés. Abban, hogy nálunk is értékesítik majd a Szaudi Ligának a közvetítési jogait, vagy hogy szeretnének elindulni az európai BL-ben, vagy hogy szeretnének ők is csatlakozni a Superligához, aminek támogatnak az elindulását. Ez tényleg most még várni kell, nem egy-két szezont, hogy ez kiderüljön, hogy mi ennek a kifutása.
Még mielőtt tovább mennénk a Real Madridra, a Barcelona kapcsán mindenképpen meg kell említenünk azt a botrányt, ami még az év közben kirobbant, hogy ugye Negreirának nagyon komoly pénzösszeget fizetett még korábban a Barcelona spanyol labdarúgó szövetség játékvezető testületének az egyik tagjának, és hát ez egy igen komoly vesztegetési botrány, és így a szezon végére eléggé elcsendesült, és besöpörték a szőnyeg alá. Lehet ebből még később problémája a Barcelonának, meg hogyan látod ezt a szituációt, hogy ez mennyire, szintén nagyon nagy veszteség arcul a szempontjából a Barcelonának?
Hát már a szezon közben is az volt. Nem tudom elképzelni, hogy ennek ne legyen következménye. Ugye a spanyoloknak, mármint a ligának nyilván nem az az érdeke, hogy itt világra szóló balhét csapjon, bár az olaszok például valamiért ezt szeretik, hogy a saját ligájukat tegyék nevetségessé, de Tebas, ugye, aki a La Ligának az elnöke, Javier Tebas, ő azt mondta, hogy elévült már az, tehát mivel 3 évnél régebbi, ezért ő nem fog büntetést kiszabni. Más kérdés, hogy a spanyol ügyészségnek mondjuk már az a feladata és az a célja, hogy igazságot tegyen, illetve ami talán még nagyobb, vagy nem tudom melyik lehet a nagyobb gond a Barcelonának, hogy az UEFA-nak is az a célja, hogy azért ilyen ne fordulhasson elő az ő égiszük alatt, úgyhogy meglátjuk, hát ennek kell, hogy legyen következménye. Ami már káros volt, ugye az a része, hogy a Real Madridnak nyilván erre mondania kellett valamit, és lett ebből egy olyan párbeszéd, tényleg kicsit óvodás az egész, de azért elég komoly dolgokról van szó, hogy ugye a Real Madrid, ha nem is hivatalos nyilatkozatot adott ki erről, de az a baj, nem is emlékszem pontosan, hogy mi volt a kirobbantók, hogy ugye a Barcelona javára csalnak a bírók, ez a következtetés, és akkor a Barca oldaláról egy olyan válasz következett, hogy a Real Madrid az ne szólaljon meg, mert hogy a Franco tábornok csapatának titulált együttes, akinek a javára végig a nem tudom 50-es évektől kezdve egészen Franco haláláig csaltak a játékvezetők, és csalással nyertek meg mindent, akkor erre a Real Madrid oldaláról érkezett olyan válasz, hogy a közösségi médiába kitesznek egy ilyen védekező videót, tehát ez az a része, ami már teljesen méltatlan a spanyol focihoz, és remélem, hogy ezt ott is látják, hogy ez a része ez csak árt a spanyol focinak, nyilván a nagy kluboknak is, de közben meg nem lehet szó nélkül elmenni az egész mellett. Tehát egy ilyen vesztegetési botrány biztos, hogy föl kell tárni az egészet, hosszú jogi procedúra lesz, az a baj, nem tudom a részleteit, hogy most hol tart egészen pontosan.
Menjünk is akkor tovább a Real Madridra. Hát idén csak a bajnokság második helyezette jutott a galaktikusoknak, a bajnokok ligájában pedig az elődöntőig jutottak, de közben építkezik ez a Real Madrid, és egyre több fiatal játékos beépítenek, és új csillagaik szünetnek, mint például Vinicius Junior, vagy hogyha Camavingára gondolok, és itt még lehetne sorolni a fiatal játékosokat, de még Luka Modric még mindig fantasztikusan játszik a régi nagyok közül. Nem egyszerű egy generációváltást megcsinálni a csapatnál, és láthatjuk, hogy a Barcelonánál is azért voltak küszködős évek. A Real Madridnál ezek az évek elmaradtak, és sikerült talán ezt a generációváltást úgy megcsinálni a Real Madridnak, hogy közben azért eredményes tud lenni a csapat, és ott marad a tűz közel.
Ez az ember érzés, hogy nincsen generációváltás, nem? Tehát, hogy...
Jó, azért az érdekes volt, amikor Benzema elment, tehát, hogy azért az furcsa volt, hogy akkor ez a Real Madrid nélkül is fel tud majd állni.
Hát ezt mondtuk Ronaldónál is, hogy na vajon képes lesz-e Benzema belelépni azokba a cipőkbe, és képes lett, sőt, kihozta magából a legjobbat, és hogyha belegondolok nyilván azokba az években, amikor a Real Madrid BL-t nyer, akkor nincsen miről beszélni, de az ilyenekben is, amilyen a mostani, az volt az ember érzése, hogy csak azért nem nyerte meg a bajnokságot a Real Madrid, mert nem kellett neki, mert ott volt a BL a háttérben, nem voltak olyan szintű elvárások talán e felé, a csapat felé, hogy BL-t, bajnokságot, egyebet nyerjen. Ugye közben nyert egy kupát a Real Madrid, az nagyon komoly elégtétel volt a bajnoki klasszikón elszenvedett vereség után, hogy a kupában 4-0-ra sikerült nyerni a Camp Nou-ban. Tehát vannak azért ilyen pontok egy szezonban, amik meghatározzák azt, hogy hogyan látjuk utólag összességében. És egy 4-0-ás idegenbeli siker a Camp Nou-ban, egy 5-2-es siker az Anfield-en, a Liverpool ellen, 5-2-es, az alapvetően mindent jóvá tesz, amit esetleg a bajnokságban egy, nem tudom, Girona elleni 4-2 jelent, vagy egyéb olyan meccsek, amikor tényleg az az ember érzése, hogy akar egyáltalán focizni ez a Real Madrid, tehát számítanak neki ezek a meccsek? Úgy tűnik, hogy nem. A Real Madrid az a nagy meccsekre és a nagy pillanatokra van kitalálva, de hát aztán megjött a tényleg arcul csapás, az a valóság, hogy Manchesterben, és igazából az odavágón is mennyire kevés esélye volt arra ennek a csapatnak, hogy döntőbe jusson a BL-ben, úgyhogy ez jött ki belőle, de még ez is olyan magas szint, hogy szerintem azok után, hogy Benzema elment, a Bellingham átigazolással már is így minden jóvá van téve. És...
Hát meg, hogy Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, ez a hármas, ott lehet annyira zseniális akár a jövőben, mint a Casemiro, Modric, Kroos hármas, vagy ez ígéretesnek tűnik.
Hát ez az, és ott van még Valverde, és igen, ott van még Modric, és Kroos is hosszabbított egy évre. Tehát itt már inkább az az ember érzése, hogy akkor most ki fog ülni. Mert hogyha Tchouaméninek van még egy olyan éve, amikor mondjuk kevésbé elégedett azzal a játék mennyiséggel, amit ő kap, vagy ha van még egy olyan év, amikor a Real Madrid nem old meg bizonyos posztokat, mint a bal hátvéd poszt, Mendy nem tud olyan jól játszani, sérülékeny marad, és Camavingának mondjuk ott kell játszania, ő is elégedetlen lehet, de ezeket Ancelotti a karrierje során szerintem mindegyik csapatnál tökéletesen kezelte, úgyhogy itt is ez a kérdés, hogy tudja ezt folytatni, hogy tökéletesen kezelje, meg nyilván jelen pillanatban a középcsatár kérdés az igazán égető.
És te alapvetően mit vársz, érkezhet még nagyobb igazolás a csapathoz? Ugye korábban hallottuk, hogy Harry Kane-t is megpróbálják oda csábítani, de aztán az lehet, hogy akkor hamvába hal, érkezhet nagy igazolás a Real Madridhoz?
Ugye most volt egy olyan kijelentés, Hosszelú átigazolása vagy kölcsönvétele után, hogy nem lesz több Real Madrid igazolása nyáron.
Mondjuk azon én meglepődnék.
Ezt a fene se hiszi el.
Hát igen.
Hát főleg így, hogy az a csatár pozíció nagyon üresnek tűnik.
Hát ez az. Tehát Hosszelú ebből indult ki a internet népe, hogy a 14-es messzámmal nem lehet kezdő csatár senki a Real Madridban, de aztán meg ott vagyunk augusztusban, és kiderül, hogy ahogyan az előző évben, vagy az előző előttiben csodálkoztunk azon, hogy mondjuk Valverde csak a jobb szélső, vagy egyáltalán nincsen jobb szélsője a Real Madridnak, Ancelotti abból főz, amilye van. Tehát, hogyha a Real Madrid egész szezonban féloldalasan játszik, akkor ez van. De közben meg évközben megtalálta Rodrigót. És mi van, hogyha Rodrigónak a nyáron kitalálja azt az új szerepkört, hogy akkor ő lesz a középcsatár, és megtanul Vinicius és Rodrigo együtt játszani a pályán, amit láttunk egyébként már, tehát kettejüktől is, csak azért ahhoz kellett Benzema is ahhoz a játékhoz. Olyan kiszámíthatatlan az, hogy itt Ancelotti mit szeretne, az, hogy Florentino Perez mire ad forrást, hogy tényleg nem merek jósolni, és még az Mbappé ügyben sem. Tehát, hogy ezt tényleg kizárólag ők tudják, hogy mit szeretnének.
Meg az is kérdés, hogy Ancelotti mennyi ideig marad, hogy a következő csapatnak is, a következő generációnak is ő lesz a a vezére, és ő viszi végig, vagy ennek a, ezt a generációváltást így átmeneti időszakként nagyon sikeresen vitte végig, vagy ő abban nagyon jó, hogy a sztárokat nagyon jól kezeli, és nekik ebben egy olyan rendszert tesz, ami nem túl bonyolult, de lubickolnak ezek a játékosok.
Pontos, a szabadságot ad nekik gyakorlatilag. Viszont itt azért a Barszával ellentétben ne legyen kétségünk a felől, hogyha nincsen eredményesség, hogyha nem párosul olyan szintű játékkal, amilyen az előző években volt, ha esetleg a nyolcad döntőben kap egy rossz sorsolást a Real Madrid. Azért ugye a BL-nek az elején amúgy is van botladozás a Realnál, tehát volt itt az elmúlt években Sheriff Tiraspol elleni vereség, volt utolsó pillanatos egyenlítés Varsóban az ellen, a Shakhtar Donetsk ellen, amelyik ugye tudjuk, hogy milyen helyzetben volt ebben a szezonban. Tehát, hogyha esetleg másodikként végez az egyik szezonban a Real Madrid a BL-ben, és kap egy olyan ellenfelet egy másik csoportból, ami nem könnyebb, nem is a Liverpool, hanem már mondjuk a Manchester City, és kiesik, akkor ott pillanatok alatt hullani fognak a fejek, ez korábban is volt, már Ian Ancelotti is tapasztalta ő maga, és pillanatok alatt találni fog valaki mást helyette Florentino Perez. Tehát, hogy itt azért jóval komolyabb eredménykényszer van, érzésem szerint legalábbis, mint a Barcelonánál.
Közben Vinicius Junior pedig a liga egyik legnagyobb sztárjává nőtték ki magát, és nem volt könnyű szezonja, főleg abból a szempontból, hogy többször azért igen komoly rasszista megnyilvánulásokat kellett elszenvednie. Szerinted ezeket a helyzeteket mennyire kezeli jól a La Liga, mennyire kellene jobban, komolyabban vennie, erőteljesebben fellépnie ezek ellen, vagy azt, amit tud tenni a La Liga, azt a megfelelő módon teszi?
Az a baj, hogy ez nem a La Liga problémája, hanem a társadalomé. És hát a társadalmat azt egyik évről a másikra, vagy egyik pillanatról a másikra nem tudod megváltoztatni, de nagyon boldog voltam, hogy Vinicius nagyon határozott lépést tett az ügyben. Nem biztos, hogy ez neki a fejében előre megvolt, hogy ő ezt így szeretné. Az a baj, hogy ez egy bonyolult, meg nagyon hosszan kifejtendő téma, szerintem. A La Liga részéről olyan média és PR működést látok az elmúlt években, de ez igaz akár a szériára is, hogy meglovagolják azt, ami éppen a médiában a fontos, meg amit...
Ez kicsit ilyen amerikai, hogyha van egy-egy olyan hullám, amit meg lehet lovagolni, és pénzügyileg is jót tesz a ligának, akkor olyan
lehet,
társadalmi...
hogy ebben a pénzügyi része nincs is benne. Tehát, hogy itt csak az, hogy rezonálnak arra, hogy mire van igény.
Olyan társadalmi ügyekbe állnak be, ami az adott pillanatban divat, mondjuk,
pontosan,
akkor így fogalmazom.
Pontosan, és tényleg rendkívül szomorú volt azt látni, hogy ugye van a felirat a bal felső sarokban a tévében, az eredményjelző, és mellette a szezon elejétől kint volt egy ukrán zászló. Volt Indonéziában itt a szezon közben egy nagyon komoly, rengeteg halálos áldozatot követelő stadionbaleset. Akkor az ukrán zászlót egy hétre, vagy két hétre, vagy három fordulóra, nem tudom, lecserélték indonéz zászlóra, és a szezon végén, ahogy jöttek ezek a... Tehát ami a reakció volt a Vinicius féle inzultusra, hogy az ukrán zászló ugye megint előkerült, és aztán lecserélték Vinicius esete után arra, hogy mondj nemet a rasszizmusra. Tehát, hogy akkor közben az ukrán háború az teljesen elfelejtődött, de úgy, hogy nem az, hogy a háttérben a La Liga hivatalos oldalán bármit kommunikáltak volna erről, hanem csak a háttérbe szorult, mert volt most egy fontosabb ügy, és ez a rasszizmus, amivel szemben felveszik a harcot. Ez a kérdés, hogy milyen lépéseket tesznek, tehetnek meg. Azért itt a háttérben van egy olyan szabályrendszer, amit meg kell, és most már is változtatják, tehát hogy nem lesz ennyire nehéz szankcionálni az ilyen megnyilvánulásokat és inzultusokat. Az a bajom, hogy ehhez egy ilyen eset kellett. Tehát ehhez az kellett, hogy Vinicius teljesen kikeljen magából, és a sajtónak a túlnyomó része Vinicius mögé álljon. És ugye tehát ezekről beszélek, hogy ezeket a rezdüléseket reagálja le a La Liga, de miközben már millió példa volt arra, hogy rasszista inzultusok érték játékosokat, akkor semmiféle lépés nem volt ebben az esetben. És ugye Viniciusnál sem. Pedig csak ebből a szezonból föl tudnánk sorolni 10 olyan meccset, amikor vagy Vinicius jelezte ezt, vagy pedig a tévében, mit tudom, a Movistar például rengeteget foglalkozott ezzel Spanyolországban, hogy történtek ilyenek. De a La Liga arra nem reagált, mert figyelték azt, hogy hogyan reagálnak a többiek, hogyan reagál a sajtó, és akkor nem érezték szükségesnek még ezt a lépést, úgyhogy le a kalappa a Vinicius előtt, igazából talán ez a kifutás ennek az egésznek, hogy ezt fölvállalta, ezt a harcot, és igazából a sztár státuszának ez csak még jobbat tett, hogyha egy kicsit eltávolodunk a maga a rasszizmus témától, tehát hogy nem tűrte jól már az ellenféltől érkező inzultusokat sem, nyilván ezt a rasszizmust még nehezebben, de ilyenkor jön ki az, hogy bizonyos esetekben jó az, hogyha te nem tűrsz, és nem fogsz föl minden ütést, hanem azt mondod, hogy te visszatámadsz idézőjelben.
Hát igen, ez egyén szempontjából nagyon jó volt, csak ahogy te is kiemeled, így nagyon nehéz megváltoztatni egy társadalmat, hogy igazából csak a kirakatba.
Ja, igen, ezt akartam mondani, tehát hogy azt viszont, hogyha valóban lesznek következménye, ugye voltak olyan következményei, és ez már tényleg polgári szinten, tehát hogy büntetőjogi szinten, hogy a mesztájából akit azonosítani tudtak onnan az első sorból, letartóztatták őket. Korábban volt olyan eset, hogy egy fekete bábút Atlético Madrid szurkolók lelógattak egy hídról, azokat az embereket is azonosították, őket is elfogták, majd a rendőrök konkrétan, és azért ez már valahol fölhívja a figyelmet, és ez már valahol elítéli az egészet, és ezzel már lehet változást elérni, csak ez sem egyik napról a másikra, hanem mondjuk a következő generációnak már azt üzenet, hogy ez nagyon nincsen rendben. A mostani generációban kevesebb lesz az olyan ember valószínű, aki felfogja, megérti, és el is fogadja azt, hogy akkor innentől nem fog húhogni a stadionban, és innentől nem kiabál ilyen dolgokat, de talán ez már a következő generációra hatása lesz. Gyanítható, hogy a La Liga nem így gondolkodik, hanem úgy, hogy kicsit fogjuk fel az ütéseket, és egy kicsit próbáljuk minimalizálni a károkat, de ennek lehet jó hatása a jövőre.
Igen, mert az a kérdés, hogy mi a La Liga feladata, és mi nem a La Liga feladata, és azzal, hogy például mondtad, hogy ezekbe a trendekbe belállnak, elsősorban nagyon bajom nincs is. Mindenki döntse magában, hogy mennyire üres, vagy nem üres ezek a szlogenek, vagy ez a zászló kirakás, de hogyha van egy-egy ilyen társadalmi történés, vagy fontos dolog, együtt éreznek, akár megszólalnak ebben az ügyben azért, mert fontos dolog, de hogy igazából nem az ő feladatuk, de mégis megemlékeznek róla.
De például a Premier League-ben hosszabb távú terv van erre. Tehát, hogy nem csak egy szezonban volt az, hogy féltérdre ereszkedtek, hogy az elfogadást minden szinten, ahogy csak ők tudják, népszerűsítsék, hanem azt mondták, hogy innentől kezdve mi az elfogadásra és az egymásra való odafigyelésre szeretnénk felhívni a figyelmet, meg az LMBTQ közösségekre, és ezekre a dolgok. Tényleg az elfogadás az, ami az összefogó név ebben az esetben, és emellett a kampány mellett egy szezonig kiálltak úgy, hogy nagyon látványosan, tehát hogy minden meccs előtt féltérdre ereszkedtek a játékosok, mindig ott volt az üzenet. Ebben a szezonban már azt mondták, hogy mi ezzel eddig kiemelten foglalkoztunk, de továbbra is kiállunk az ügy mellett, úgyhogy legyen az, hogy vannak kiemelt fordulók, ünnepek, utolsó forduló, nem tudom, ez a forduló, az a forduló, amikor továbbra is próbálunk ennek nagyobb figyelmet szentelni, és nem csak azzal, hogy kirakunk egy zászlót az eredményjelző mellé.
Igen, ez egy bonyolult téma, és szerintem nagyon fontos, hogyha ezekben a társadalmi kérdésekben beláll egy liga, hogy attól még a vélemény nyilvánítást az tiszteletbe tartsa, hogy valamelyik játékos nem ért ezzel egyet bizonyos részében, rasszizmussal az mindenki egyetért, és az abszolút meg a bizonyos szintű elfogadásért, de nem kell mindenben egyetérteni, és hogyha egy játékos nem akar felvenni például szivárványos zászlót, ott is a saját vallási nézetét, hitéletét, a saját véleményét, az fontos, hogy felvállalhassák a játékosok, vagy az adott emberek, az adott klubok, és ne csak a trendekbe álljanak bele, hanem mindenki tisztelje meg mindenkit, meg mindenki a megfelelő módon álljon hozzá. hozzá, hogy a saját világnézete alapján mindenki kiállhasson, és ne legyen elhallgathatva az, aki máshogy gondolkodik, hogyha megfelelő tudom módon meg tud nyilvánulni. De azzal pedig maximálisan egyetértek, és az feladata is a ligának, hogy a játékosait, az alkalmazottjait megvédje a rasszizmustól mindenképpen, és ez, ebben teljesen igaza is van Vinicius Juniornak, és ez talán a Premier League kezdte leginkább, és ezért is fontosak a szankciók, hogyha nem is akarod teljes mértében megváltoztatni a társadalmat, meg lehet, hogy nem a te feladatod, de védd meg a játékosaidat, és ami egyértelmű fontos üzenet, azt a következő generációnak, hogy a fiatalok, akik felnéznek a sztárokra, felnéznek a játékosokra, ne azt lássák, hogy van ez a rasszizmus, és igazából ez egy menő jó dolog, hanem igenis akkor ennek van következménye, vagy elrendentő példa, mert akkor legalább az, aki mondjuk nem is ért ezzel egyet, hogy mert sajnos úgy nevelkedett, vagy nincsen olyan értékrendje, de hogy többet nem mehet a stadionba a szeretett csapatáért, akkor számára ez elrettentő például lesz, hogy jó, akkor legalább emiatt nem fogom megcsinálni, úgyhogy ez a kettő, hogy szerintem ez a feladata a ligának, hogy megvédje a játékosait, meg a saját termékét, meg a fiataloknak egy pozitív jövőt mutasson, vagy egy megfelelő irányt, meg adjon véleményi szólásszabadságot, és ne legyenek mindenképpen olyan trendek, hogy csak ez az egy igaz út van, hanem azért mindenkinek adja meg a szabadságát arról, hogy milyen értékre gondolkodik.
Csak az más kérdés, hogy bevonja ebbe a csapatokat, mert a Premier League ezt meg tudta csinálni, a La Liga pedig ilyen szinten nem lép föl a rasszizmus ellen. Tehát, hogy akkor már lehetne a csapatokkal is egy olyan kampány struktúrát kitalálni, amit tényleg éveken keresztül egy nevelő célzattal lehetne továbbvinni, mert az tényleg a kint lévő szurkolók, azok nem is látják azt a kivetített zászlót.
Igen, ez relatív egyszerűen hangzik, ugye, hogy ezt így végig lehetne vinni. Az a baj, a Premier League-ben sokkal jobban össze van fogva az egész szervezeti szinten, de hát ott egyenlőbbek is a csapatok, itt pedig a La Liga-ban jóval nagyobbak a különbségek, jóval, hát nevezzük szétszórtabbnak az egészet, tehát hogy a tulajdonosi hát viszonyok azok más, igen, olyan déli-es az egész. Igen.
Na, menjünk tovább a Real Madrid Barcelonáról, meg a társadalmi kérdésekről, amit kicsit elmerültünk ebben, és nem egyszerű téma, meg talán ennél azért jóval bonyolultabb, mint amennyire belementünk, és sokkal összetettebb is a kérdés, de akkor beszéljünk az Atletico Madridról, és hogyha az Atletico Madridról beszélni kell, akkor első sorban Griezmannról kell beszélni, akinek fantasztikus MVP szezonja volt. Na igen, és ez lenne a kérdésem, hogy fantasztikus szezonja volt a klubjában is, 15 gólt rúgott, 16 gólpasszt adott a La Ligában, a VB-n is zseniális volt. Idén ő volt számodra a legjobb játékos a spanyol bajnokságban?
A spanyol bajnokságban az nem kérdés számomra. Tehát, hogy az Atlétikónak a szezonjával is párhuzamba lehet állítani az egészet, mert az elején még, mikor nem volt meg a megállapodás a Barcelonával, mindig a 61., 62. vagy 63. percben beállította őt Simeone, mert így volt a megállapodás a Barcával. És aztán sikerült pontot tenni ennek az ügynek a végére, aminek a hatása szeptember-októberben még nem látszott, sőt, az rendkívül kínosan sikerült ott az Atlético számára, de hát amit itt tavasszal művelt Griezmann, tehát hogy az egészen döbbenetes és lenyűgöző, és minden egyes Atlético meccsen az volt az ember érzése, hogy rajta folyik keresztül minden támadás, de úgy, hogy érkezik a 16-oson belül is, mindig őt keresik a társak, minden akciónak a közepe, a eleje, a vége, ő, és ez tényleg olyan szinten meghatározta az Atléticónak a szezonját, hogy még hogyha Ter Stegennek a formáját nézzük is, hogyha meg lett volna Ter Stegennek a rekord, ugye a legkevesebb kapott gól rekordja, vagy a legtöbb clean sheet rekordja, akkor azt mondom, hogy elgondolkodom, de hát így nincs kérdés.
És ugyancsak egy ponttal, de lemaradt az Atlético Madrid.
Ez fájhat egy kicsit az Atlétinek, de hát ez is olyan dolog, hogy most nincsenek meg a pontos számok, de bőven volt Simeoninek olyan szezonja, amikor megelőzte már a Real Madridot, ahhoz még egyet hozzáadhatott volna, egy az utolsó pillanatokban kapott góllal ez nem jött össze, de akkor ízlelgessük azt a dolgot, hogy sorozatban 11. szezonban vannak ott a BL-ben, az Atlético Madrid. Tehát, hogy ez kijelöli azt a státuszt nekik, hogy ott vannak a Barcelona és a Real Madrid mellett. illetve hát ízlelgethetjük még azt is, hogy a világbajnokság után simán ők voltak a liga legjobb csapata. Csak hát akkor már késő volt, de afelől nem volt semmi kétség, hogy megint a BL-be mennek, úgyhogy szerintem ez mindent jelez nekünk, amit jelezni kell a következő szezonra.
Siker vagy kudarc volt ez a szezon?
Az Atlétikónak? Mm-hmm. Egyértelmű kudarc, ugye összességében. Tehát az, hogy a kínost azt arra értettem, a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó előtti fordulója volt, nem tudom, emlékeztek-e, Atlético Madrid Bayer Leverkusen mérkőzés. Azért ment az Atlético, hogy az utolsó körben még maradjon esélye a továbbjutásra. És a 99. percben Carrasco kihagyta a büntetőt, a kipattanóból talán Saul lőtt egy kapufát, és aztán Reinildo fölé lőtte a labdát, és ezzel nem maradt esélyük már a hatodik fordulóra sem, a továbbjutásra. Tehát, hogy ott a hatodik körre azért mentek, hogy egyáltalán az Európa Ligába menjenek tovább, az már leírta az egész szezont, hogy ez nem lehet sikeres, és ott a hétvégén még a Cadiztól is kikaptak 3-2-re, egy 99. percben kapott góllal, tehát, hogy az onnantól kezdve ezt nem lehet egy sikeres szezonnak nevezni, mégis az, hogy itt is ilyenfajta stabilitásról beszélhetünk, azt nem lenyűgöző.
Stabilitás minek köszönhető? Annak is betudható, hogy Diego Simeone már 12 éve van a csapatnál, és az ő mentalitása, hozzáállása azért nagyon durván szimbiózisban él ezzel a csapattal. Minek köszönhető ez a siker? Mert azért összességében
kérdés,
szerintem...
Jó kérdés, stabilitás egyelő állandóság. Azért nem szerintem, mert itt is voltak már átmeneti évek. Tehát, hogy kikerült a kis csapat státuszból az Atlético, és ezt szerintem már többször elmondtuk. Valahol ott kezdődött ez, amikor Thomas Partit 70 millió euróért igazolták át a Monacótól, és rá volt kényszerítve Diego Simeone, hogy ne ő legyen a szenvedő, a kapuja elé beálló csapat, hanem mivel ilyen játékosokat engedhettek meg maguknak, João Félixet nyugodtan lehet ide sorolni, de egyébként Griezmann visszaszerzése is azért jó nagy szó volt ennek az Atléticónak. Luis Suárez ugye a Barca lepattanóit szépen elhozta az Atlético, és csinált belőle egyébként kiváló játékosokat újra, de hogy onnantól kezdve, hogy neked a Hetafe, Bordalas-féle Hetafe ellen kell játszanod 90 percet úgy, hogy a saját kapuja előtt ül az ellenfél, és a La Ligában még van jó néhány ilyen csapat, vagy volt az elmúlt szezonokban is. Onnantól kezdve neked ki kell találnod valamit, máshogy kell, merőben máshogy kell csinálnod valamit, és azért Simeone ezzel szenvedett az utóbbi években. Volt egy bajnoki címet érő szezonja, ugye, de mostanra kezd az kristályosodni talán, hogy milyen irányba mehet. Csak az a baj, hogy voltak már ilyen felvillanások. Tehát voltak ilyen időszakok, aztán megint jött egy olyan, amikor az volt az ember érzése, hogy semmit nem változott Simeone, és a korábbi sikerek azok mind csak valami vakszerencsének voltak köszönhetőek. Úgyhogy megint az a helyzet, hogy kell egy jó átigazolási időszak, el kell dönteni, hogy mi legyen João Félixért, mert azért ez egy borzasztó nagy teher, aztán pedig lehet előre nézni, de valahogy még mindig az az érzésem, tehát itt szezon végével együtt is, hogy valami billeg Simeone-nél, és valami nincsen rendben, vagy ő telepedett rá nagyon a klubra, és vagy ő irányít mindent, vagy pedig az a helyzet, hogy nincsen megoldása, és a háttérben valóban van döntési jogköre a vezetőségnek, és már gondolkodnak azon, hogy mi legyen Simeone után ezzel
de
a csapattal.
Az sikert jelentene? Tehát, hogy én legalábbis arra gondolok, hogy ez az Atlético Madrid Simeone nélkül még jobban meg tudna billenni. Mert
melyik irányba?
Hát negatív irányba.
Biztos? Ja. Hát mondjuk lehet, hogy ő ad egy bizonyos alapot, egy stabilitást, meg egy kultúrát ennek a csapatnak, de hogy láthatjuk, hogy azért ennek a kultúrának vannak árnyoldai, meg egy bizonyos szintű plafonja is. És mondjuk láthattuk, hogy a szezon végén mennyire gyönyörűen tud futballozni ez az Atlético Madrid, vagy akár tud ez sokkal szebb futball is lenni, és akár ennek tud pozitívabb kimenetele is lenni. És hogyha nem Diego Simeone vezeti ezt a csapatot, akkor lehet, hogy ebben a csapatban potenciál szinten akár több van, hát vagy meg tud-e újulni Diego Simeone.
Valószínű, hogy tehát folyamatosan ezen gondolkodnak az atlétikói vezetői is. Tehát, hogy azért az, hogy a BL-ben szerepelsz minden évben, az olyan szintű megnyugvás, amit mondjuk Olaszországban nem tudsz csapatot mondani, aki garantálna. Tehát, hogy se az Inter, se a Milán, se a Napoli, se a Juve nem tudja azt mondani, hogy én fixen minden évben BL-ben vagyok. Ezt mondom az Atlétikónál, ez 11 éve most már biztosítva van, hogy Simeone által-e...
Ez inkább szerintem attól függ, hogy valóban, amit te is mondtál, hogy mennyire telepedett rá ő a csapatra, mert hogyha viszont ez a felállás van, akkor nagyon sok olyan esetet láthattunk, hogy azután elköszönnek egy vezetőedzőtől, és egyszerűen kiüresedik a csapat. És láthattuk ezt a Manchester Unitednél, láthattuk ezt több ilyen csapatnál is, Arsenalnál is, hogy egyszerűen utána identitását veszíti a csapat.
Attól függ, hogy ki hozza a döntéseket, igen, és milyen döntéseket hoz, mert lehet, hogy tehát vannak ilyen példák, de mi lett volna, hogyha az Arsenal egyből jó döntést hoz, mondjuk egyből Artétát ülteti le a padra, mondjuk a Manchester United nem tényleg, tehát azért szerintem voltak olyan edzői húzások, amik teljesen egyértelműen blödségnek mondhatóak, és mi van, hogyha ennél okosabb az Atlético Madrid vezetősége, mi van, hogyha ennél okosabb a sportigazgató, és tud olyan utódot találni, tud annyira előre gondolkodni, hogy a keretet mondjuk jövő nyárra egy másik új irányra szabja. Tehát, hogy ez nincs előre kódolva szerintem, hogy Simeone után, aki jön, az vagy bukás lesz, vagy siker lesz, az biztos, hogy kockázat lesz. És amíg Simeone van, addig meg kevesebb a kockázat abban, hogy mi következhet. Tehát van egy bizonyos szint, ami alá Simeonéval nem süllyedhet az Atléti, és úgy tűnik, hogy ez a BL-nek a szintje. Tehát, hogy nem tudnak egyszerűen annyira sem pénzügyi, sem pedig játék tekintetében melléjük, föléjük nőni, se a Real Sociedad, se a Betis, se a Villarreal egyszerre, meg főleg nem, hogy őket kipöccintsék onnan a BL helyekről.
Hogyha a tabella hátrább lévő részeit nézzük, melyik csapat vagy játékos számodra a szezon egyik legnagyobb meglepetése?
Meglepetése? Hát azt hiszem, hogy a Girona volt a meglepetés. Nagyon jó volt Girona meccseket nézni. Nagyon látványosan játszottak, és ugye azért az utolsó forduló az minden szempontból maradéktalanul elégedettek lehetünk vele. Tehát a kieső csapatok szempontjából is volt egy 6 csapatos kiesési harc, és az Európa Liga helyekre is többen jelentkeztek, és a Girona volt az egyik, de azt hiszem, hogy újonc csapattól ilyen szintű focit senki nem várhat el, és még akkor is, hogyha ugye a City Groupnak a tagjáról beszélünk, akkor is döbbenetesen nagy eredmény az, hogy így sikerült a kölcsönjátékosokat, a fiatalokat beépíteni és használni. Tényleg ilyen foci valami nem egy bunker focit jelent, hanem egy látványos játékot, ami hozott még akár 4-3-as meccseket is, de rengeteg 2-2, 3-2 volt a naptárban. Ugye a Real Madridnak a 4-2-es legyőzése is ott volt náluk, szóval hogy az abszolút pozitív, meg jó volt őket nézni, és remélem, hogy továbbra is hasonló lesz az élmény a Gironával.
És hogyha a negatív oldalra közelítjük meg, ki volt számodra a legnagyobb csalódás?
Hát ez talán továbbra is a Valencia. Tehát ők stabilan már az évelején kijelentették, hogy szeretnénk mi a legnagyobb csalódások lenni, és ezt sikerült is összehozni. Igaz, itt is volt pozitívum a végén. Tehát ez a Baraha kinevezés, ez óriási mázlival, de jól sikerült, mert Barahának is volt egy olyan húzása, 3 fiatal játékost, Diego Lopezt, Alberto Marit és Javi Guerrast sikerült úgy beépíteni, hogy ők lettek a nyerő emberek. Tehát azt hiszem az utolsó 8 fordulóban ők lőttek 8 vagy 9 gólt, de ez sehol nem igazolja se Baraha munkáját, se pedig a vezetőségnek a döntéseit. Ez döbbenetesen nagy mázli, hogy ezek a hirtelen utánpótlásból fölhozott játékosok megmentették a Valencia szezonját. Tehát méltatlan, hogy ők a kiesés ellen küzdjenek továbbra is.
Hát talán még, hogyha valakit itt meg kell említeni, az Joaquin, aki hosszú-hosszú idő után elbúcsúzik a La Ligától, és egészen elképesztő rekordot tart, és hát nagyon megható pillanat volt látni, hogy ahogy az utolsó mérkőzését végigbőgte, és hát még ő az a játékos, aki akit én nagyon szerettem egészen kisgyerekként, mert akkor is futballozott, kamaszként is követtem a pályafutását, és még mindig futballozott, és hát voltak mellette sok-sok játékos, aki nekem nagyon közel állt hozzám, ilyen volt Coutinho, Rakitic, vagy David Villa.
Mivel hasonlítasz Coutinho-ra, nem?
Igen, szokták mondani, igen. Vannak,
bár inkább David Villa-ra szeretett volna.
Gyerekként akkor ráhasonlítottam, mert olyan olyan volt, utána Coutinho-s lettem, utána átalakultam Coutinho-ba. Ugye mindig meg voltak ezek a játékosok, akiket nagyon szerettem, és Joaquin is az egyik ilyen volt.
Na,
és
én olyan akarok lenni, mint Joaquin. Irigykedem. De amúgy ez a szezon, jó, azért a legtöbb szezon ilyen, hogy a nagy öregekről is szól, de itt a La Ligában most valahogy összejött, tehát hogy talán még a szokásosnál is többen voltak. Ugye ez, hogy nem tudom, 622 meccse van most már a La Ligában, és társ csúcstartó, ez is óriási dolog. Itt a személyisége fog a leginkább hiányozni, tehát ilyet szerintem ez egy áldás egy csapatba, minden edző ilyet szeretne, egy olyan ember, aki össze is fogja az egészet, aki ismeri a klubot tökéletesen, és közben nem sértődik meg, hogyha nem játszik, segíti a többieket. Azért a Betisnél van egy ilyen feel good hangulat, tehát hogy vannak ilyen játékosok, még Borja Iglesias, akit mindenki imád egyszerűen, mert hiába elvileg szupersztár, de olyan barátságos, meg olyan megközelíthető figura, hogyha valószínű, hogy itt járna Budapest utcán, és oda mentnél hozzá beszélgetni egy kicsit, akkor beszélgetne veled, és nem csak a közös kép miatt engedni ezt meg, de a nagy öregek miatt még akartam mondani, hogy volt egy olyan meccs, ahol Pepe Reina a karrierje ezredik meccsét játszotta, és akkor ott is fölkaptuk a fejünket, hogy mennyi. Meg ugye Jesús Navas, tehát hogy nagyon rosszul indult neki ez a szezon, ő is most már 37 éves, de azért csak nyert egy Európa Ligát, és szerintem mikor 2007-ben nyerte meg talán az UEFA kupát először a Sevilla, tehát hogy egy ilyen 16 éves ívet leírt az ő pályafutása azzal, hogy akkor is megnyerte, most is megnyerte, sőt, plusz, hogy még kis statisztikával bombázzalak titeket, ő az első játékos, aki megnyerte a VB-t, az EB-t, és most a Nemzetek Ligáját is, mert ott volt a keretben. Döbbenetes ez is. Tehát, hogy a nagy öregek, akik mégse olyan nagy öregek még, mert még mindig játszanak.
Hát igen, és nagyon fog hiányozni valaki, mert még talán még egy ilyen játékos, aki ennyire jó katonai, szeretető figura, nem tudom, talán James Milner, akit akárhol beraksz, csinálja neked, ha azt mondod, menj neki a falnak neki, mert hogyha azt mondod, adja fiatalnak egy pofont, ad egy pofont a fiatalnak, és akár közben, akkor megöleli.
Közben, miközben ugye ezt a képet látod a pályán, meg kifelé közben, meg bakker 38, meg 40 évesen ezek az emberek ezek játszanak. Milyen munka lehet-e mögött?
Hát milyen rengeteg, munka? És ez 20 évesen gének. Kell vegyék fel a versenyt. Pontosan. Igen. Úgyhogy hát abszolút, ha nem Griezmann az MVP, akkor nekem Joaquin az idei szezonban.
Vagy Mateulához.
Igen. Doma, nagyon szépen köszönjük, hogy
elfogadod. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.